Negyedik fejezet. Az elnök egy napra megszállt topázban a pályaudvar melletti szállodában. Tarwin és Sheriff teljesen lefoglalták, megmutatták neki a várost és azt, amit topáz természetes segélyforrásainak neveztek. Egy városon kívüli lovaglás alkalmával Tarwin megállította az egész társaságot, és a tágas síkság közepette, a hóborított a hegyek alatt hosszabb beszédben kifejtette az elnöknek annak a célszerűségét, sőt, szükségét, hogy topázt válassza az új vasútvonal csomópontjává, ide helyezve az adminisztrációt, a javítóműhelyeket és az állomási épületet. Tarwin szíve mélyén jól tudta, hogy az elnök ellene van annak a tervnek, hogy a vonat topázt keresztezze, de alkalmasabbnak találta, ha az ellenkezőjét teszi fel. Annak a bebizonyítása, hogy topázban kell találkoznia a vonalaknak, és hogy innen kell irányítani a forgalmat, valóban sokkal könnyebb volt, mint megmagyarázni, hogy miért is kell egyáltalán érinteni a vasútnak topázt. Ha a vonatot topázon vezetik keresztül, topáz magától értetődően csomóponttá válik. A kérdés csak az volt, hogy egyáltalán átvezetik-e. Tarwin betéve tudta topáz helyzetét, a város körülményeit jobban ismerte, mint az egyszer egyet. Az ember nem hiába elnöke a kereskedelmi kamarának és egy telekértékesítő társaság felügyelő bizottságának $1 millió alaptőkével, amelyből $2000 be van fizetve. Tarwin vállalkozásában a város valamennyi szolid kereskedője részes volt. A társaság a város és a hegyek között elterülő egész síkságot felvásárolta, és utcákra, körutakra és nyilvános parkokra osztotta. Az irodában a Connecticut Avenue-n mindenki betekintést nyerhetett papíron a tervekbe. A tölgyfa bútorzatú termek, a mozaikpadló, a perzsa szőnyegek és selyemfüggönyök első pillanatra levették az embert a lábáról. Telkeket is lehetett ott vásárolni 2 mérföldnyi kerületben a város körül. Tarwinnak magának is voltak eladó telkei. Nagy vételi és eladási gyakorlatában megtanulta, hogy az ember mi jót, mi rosszat mondhat az eladásra kerülő áruról. Pontosan tudta, hogy mi lehet és mit nem lehet elhitetni egy emberrel. Tudta például azt is, hogy Rustlernek nem csak, hogy gazdagabb bányái voltak közvetlen környezetében, de hogy egy hallatlan gazdagságú hinterlandra támaszkodhatott, és tudta, hogy ezt az elnök is tudja. Mást is tudott, például azt, hogy a topázi bányák ugyan elég jók voltak, de hogy ez semmiképpen sem volt figyelemre méltó jelenség olyan területen, amely kimeríthetetlen gazdagságú bányákkal rendelkezett. Hogy a város ugyan széles és termékeny völgyben feküdt, amely alkalmas volt az állattenyésztésre, de azért ez sem volt olyan előny, amelyet bárhol másutt ne lehetett volna megtalálni. Más szóval, hogy topáz természeti kincsei távolról sem okolták meg oly megdönthetetlenül annak a szükségét, hogy egy nagy vasúti csomópontot létesítsenek mellette, mint ahogy azt Tarwin meghallgatása után mindenki feltételezte volna. De hiszen ő nem is saját magáért beszélt, az ő meggyőződése szerint topázt az Isten is arra teremtette, hogy ott vasúti csomópont legyen, s ha majd egyszer az ott lesz, teljesíteni is fogja tudni hivatását. Ezt a tételt logikailag ugyan nem tudta volna bebizonyítani, de azért teljesen logikus gondolkodásból fakadt. Gondolatmenete a következő volt. Topáz még nem befejezett tény. Topáz csak remény, rendben van. És mit csinál az ember nyugaton, ha ilyen reményeket valósággá akar változtatni? Nos, azt csinálja, hogy az ember másokkal is elhiteti azt, amit maga hisz. Topáz a CCC nélkül semmit sem ér. Micsoda értéket jelenthetett tehát a CCC számára? Nyilván csak annyit, amennyit a CCC kölcsönözne neki. Tarvinnak tehát legfőképp azt kellett megértetni az elnökkel, hogy ha Topáznak megadják a fejlődés lehetőségét, a város méltónak fog rámutatkozni. Végeredményben ennyi biztosítékot bármilyen más város is adhatott volna. Az elnöknek kellett döntenie afelől, hogy Topáz és Rustler közül melyik alkalmasabb ígérete betartására, s Tarwin kétségbe vonhatatlanul bebizonyította neki, hogy Topáz elsőbségi jogához kétség nem férhet. Végeredményben csak az számít, mondta, hogy egy város lakosságának mik a képességei. Rustlerben halottak laknak, ez köztudomású tény. Rustlerben nincs se kereskedelem, se ipar, nincs élet, nincs energia, nincs pénz. Ezzel szemben nézze meg Topázt. Az elnök egyetlen szempillantással meggyőződhetik bennlakóinak képességeiről. Ezek az emberek nem estek a fejük lágyára. Ezek értettek az üzlethez, hittek a városuk jövőjében. És egy pillanatig sem haboztak, ha arról volt szó, hogy pénzüket belefektessék. Az elnök csak annyit tegyen, hogy mondja meg világosan, mi az, amit elvár tőlük. Végül pedig kifejtette neki legújabb tervét. Egyik kitűnő tőkeerős ismerősét, a nagy denveri vasgyár tulajdonosát rá fogja venni arra, hogy egy fióktelepet, egy kohót létesítsen Topázban. És megjegyezte, hogy tulajdonképpen nem csak tervről, hanem készszerződésről van szó, amelynek egyedüli feltétele, hogy a CCC Topázba jöjjön. Rustlerrel nem lehetett volna ilyen megegyezést kötni, ebben biztos volt. Rustlerben hiányzott a megfelelő terep. A szakértők Topáz költségein utazgattak, és meggyőződtek annak a helyességéről, hogy Rustler legfeljebb 15 mérföldnyi távolságban tudná a kóhókat elhelyezni. 15 mérföldnyire, egy szóval Topázban. Tarwin kifejtette az elnöknek, hogy a városnak gyártmányai levezetésére szüksége van. 1. A mexikói öbölhöz vezető útra, és hogy a CCC volna hivatva ezt az utat megteremteni. Úgy látszik, nem ez volt az első eset, hogy az elnöknek végig kellett hallgatnia ezt az érvelést. Tarwin állításainak égre kiáltó arcátlansága a legkevésbé sem hozta ki a sodrából. Egyforma nyugalommal hallgatta a kortes beszéd különböző nyomós okait, láthatóan egyik sem érdekelte. Egy vasúttársaság elnöke, kinek igazságot kell tennie két egymás közt rivalizáló város között, nyilván méltóságán aluli dolognak tartotta volna megkérdezni, hogy melyek azok a gyártmányok, amelyeket Topáz a mexikói öbölbe akar szállítani. De ha véletlenül feltette volna ezt a kérdést, Tarwin pirulás nélkül azt felelte volna, hogy Rustler gyártmányai. Ezt a gondolatát egyébként, bár rettenetes, jelezte is megjegyezvén, hogy amennyiben a vasúttársaság a Rustler mögötti terület ércgazdagságát sem akarja kihasználatlanul hagyni, mi sem könnyebb annál, mint hogy egy szárnyvonalat építsenek fel Rustlerbe, amellyel az olvasztandó ércet könnyűszerrel Topázba lehet hozni. Tarwinnak eszébe sem jutott tagadni, hogy Rustler, mint bányaközpont bizonyos fontosságra tehet szert. De egy vicinális vonal szerinte épp jól elszállíthatja az ércet, mint egy fővonal. A szárnyvonal egyébként is teljesen megfelelne Rustler szükségleteinek, s lehetővé tenni, hogy a vasúti csomópontot a természeti fekvésénél fogva alkalmasabb Topázban állítsák fel. Majd merészen megkérdezte az elnöktől, hogy mi módon akarná felfuttatni vonatait a hegyekben fekvő Rustlerbe, ha ott akarja a végállomást elhelyezni és a mozdonyokat kicseréltetni. Rustler meglehetősen magasan feküdt a hegyekben, és egy vonat építésben jártas embernek, mint amilyen az elnök, tudnia kell, hogy a mozdonyok onnét már nem igen tudnának startolni. A város meglehetősen meredek lejtőn feküdt, és így szó sem lehetett arról, hogy ott csomópontot létesítsenek tolatóvágányokkal. De még ha feltehető lenne is, hogy véletlen szerencse folytán a gépek Nem akadnának meg a lejtőn, miért akarná magát az elnök megterhelni a nagy üzemi költségtöblettel, amelyek a nehéz tehervonatoknak a hegyre való felszállításából keletkeznének. A CCC-nek mielőtt neki indul a hegyeknek, olyan végállomásra van szüksége, mint amilyen topáz, amelyet a természet is, mintha külön erre a célra jelölt volna ki. A mozdonyoknak 5 mérföldnyi síkság áll rendelkezésükre, mielőtt a hegyekbe érnének. Tarwin érvelésének ennél a pontjánál tartott ki a legnagyobb tűzzel és eréllyel. Ez megdönthetetlen volt. Tudatában volt annak, hogy ezt az elnök is belátta, aki most lovát hallgatagon megfordította és a város felé irányította. De egy újabb tekintet Matri arcába. Arról is felvilágosította őt, hogy végeredményben mégiscsak reménytelenül elhibázta a dolgot. Ez a bizonyosság lelke mélyéig megrendítette volna, ha nem tudta volna jó előre, hogy veresége kikerülhetetlen. A sikert más úton kellett keresnie, de mielőtt erre a másik útra tér, ki akart próbálni minden egyéb rendelkezésére álló eszközt. Tarwin szeme szeretettel csüngött város a látképén, hogy egyre jobban közeledtek a széles völgyben rendszertelenül szétszórt házak tarka tömkelege felé. Topáz számíthatott rá, ő nem fogja elhagyni. Az a topáz, amely az ő szerető elképzelésében élt, és a józan valóság topáza hihetetlen gyengéd és bensőséges módon olvadt egyé Tarwin szemében. De idegen szemlélőnek akármilyen szíves indulattal és elnézéssel sem lett volna ajánlatos végére járni annak a viszonynak, amely a valóságbeli topáz és Tarwinnik, vagy bármilyen más jópolgár topáza között fennállt. Különösen Tarwin esetében volt lehetetlen megállapítani, hogy hol végződött nála a komoly hit, és hol kezdődött a bizalom. Ő csak annyit tudott, hogy hit topázban, és a hitének legfontosabb támaszköve az volt, hogy topáznak szüksége volt rá, hogy higgyenek benne. Ha egy a kelet kultúrájához szokott szem nézi meg topáz városát, nem lát mást, mint egy csomó, sivár, elhanyagolt, nyersen összedobált faházat, amelyeket a véletlen rendje szerint szórtak el a véghetetlen síkságon. Ez is csak azt a már többször nyert tapasztalatot erősítette meg, hogy mindenki csak azt tudja meglátni, amit látni tanult. Semmi sem volt úgy, ahogy Tarwin látta, de a fiatalember nem nagy hálával fogadta volna, ha valamely idegen a város dicsérete elől a tájkép szépségeire tért volna ki, s a hóborította hegycsúcsokat magasztalja, amelyek a völgy hatalmas katlanát körül ölelték. Könnyen meglehet, hogy az idegen szemében topáz nem volt egyéb, mint szépség hibája egy máskülönben tökéletes képnek. Tarwin számára ezzel szemben topáz maga volt a festmény, a körülötte levő táj pedig csak egy véletlen keret, egyike a város természeti kincseinek, amely ugyanúgy hozzátartozik a városhoz, mint a klímája, a szélességi foka és a kereskedelmi kamarája. Lovaglás közben elsorolta az elnöknek a különböző hegycsúcsok neveit. Megmutatta neki a nagy kanálist, amely a hegyekből leszálló vizekből táplálkozott, majd az árnyékadó dombok alján végigvonulva elérte a topáz előtti síkságot. Elmondta neki, hogy hány beteget ápolnak a város kórházában, szerényen úgy említve fel a nagy betegállományt, mint újabb bizonyságát topáz gazdagságának és rohamos fejlődésének. És amikor elértek a városba, megmutatta neki az operát, a postaépületet, az iskolát és a törvényszéket. Azt a megindító szerénységet tanúsítva magyarázataiban, amellyel a fiatal anyák szokták bemutatni újszülöttüket. Hogy az elnököt nem kímélte meg a legjelentéktelenebb látnivalótól sem, annak oka részben az volt természetesen, hogy teljes fényében akarta bemutatni topázt. Másrészt, hogy egér utat nyerjen saját gondolatai elől. Bizakodó külső viselkedése mögött egy meglehetősen reményevesztett belső hang szólalt meg benne, és mostani kudarcát még csak keserűbbé tette egy másik, még érzékenyebb kudarcának hirtelen felbukkanó emléke. Nemrég találkozott kéttel, röviddel a választói ülésről való hazatérte után, és tudta, hogy, ha csak csoda nem történik, a leány 3 napon belül megkezdi indiai útját. Haragjában és kétségbeesésében, s nem utolsó sorban, hogy kifejezze méltatlankodását azzal a férfival szemben, aki ezt lehetővé teszi, Sheriffet magát is kérdőre vonta, szinte könyörögve, hogy akadályozza meg, hogy vegye elejét ennek a szerencsétlenségnek. De vannak puha szövetek, amelyeket semmilyen kemény és durva bélésanyag sem tud feszesre simítani, és Sheriffbe bármi szívesen is lekötelezte volna könyörögve, hogy akadályozza meg és vegye ellenfelét, nem lehetett beléoltani Tarwin energiáját. Pedig ez igazán készségesen engedett volna neki át belőle. A kéttel folytatott beszélgetés és az apjánál sikertelenül végződő kísérlet a tehetetlenség és gyámoltalan gyengeség érzését keltették benne. Ebben a lelki állapotban csak egy más területen elért nagy siker önthetett volna bele friss erőt. Minden porcikájával vágyakozott ezután a siker után, és jól esett neki, hogy alkalma volt az elnököt kezelésbe vennie. Pedig előre is sejtette, hogy hadjárata eredménytelenül fog végződni. Amíg Topázért küzdött, két nem jutott eszébe, de most, hogy elbúcsúzott Matritól, hirtelen újra visszaemlékezett rá, és nehéz lett a szíve. Megígérte a lánynak, hogy a mai délután folyamán részt fog venni egy közös kiránduláson. Ha ez az ígérete nem kötötte volna, Topázt a fenébe hagyja a mai délutánra, és nem törődik többet az elnökkel. Így azonban ezt a kirándulást akarta felhasználni utolsó alkalomnak, hogy kétet rábírja elhatározásának megváltoztatására. Nem tudta elképzelni, hogy végleg alul fog maradni, és hogy a leány csak ugyan való igazán el fog utazni. A meleg forrásokhoz való kirándulásnak az volt a célja, hogy megmutassa az elnöknek és Mrs. Matrinak, milyen kiválóan alkalmas a jövendőbeli Topáz téli üdülőhelynek is, ha minden egyéb kötél szakad, és a két vendég szívesen beleegyezett a tervbe. Tarwin, aki szem előtt tartotta annak szükségét, hogy háborítatlanul 4 szem közti beszélgetést folytasson ma kéttel, Sheriffen kívül még 3 férfit hívott meg. Maxim polgármestert, Hecklert, a topázi híradó kiadóját. Mindketten kollégái voltak a kereskedelmi kamarában, és egy szeretetre méltó fiatal angolt, Mr. Carmantant. Abban reménykedett, hogy az utóbbi foglalkozni fog az elnökkel, és így szerez neki egy fél órácskát a kéttel való együttlétre. Anélkül, hogy ez károsan befolyásolná Matrinak Topázról való benyomásait. Szükségesnek találta továbbá azt is, hogy az elnök más nézeteket és szempontokat is megismerjen Topázról, s Heckler az az ember volt, akire nyugodtan rá lehetett bízni ezt a feladatot. Carmantant 2 évvel ezelőtt jött el Angliából Topázba. Azzal az elhatározással, hogy mint a család legfiatalabb gyermeke idegenben telepedjék meg. Az állattenyésztést választotta foglalkozásának, és e célból egy pár magas csizmát, lovaglóstort, s 2000 dollár készpénzt hozott magával. A pénze elúszott, ezzel szemben megtanult, hogy az állattenyésztéshez nincs szükség lovaglóstorra, és ezt a tapasztalatát pillanatnyilag arra használta fel, hogy egy szomszédos farmon, mint cowboy keresse meg a kenyerét. Havi 30 dollárt keresett, azzal a bölcs rezignációval törődve bele sorsába, amely nyugatben szülött és bevándorolt polgárait egyaránt jellemzi. 2 becsülte férfias büszkeségét. Tudnélik, hogy nem írt haza pénzért. És kirándulásuk első felében egymás oldala mellett lovagoltak, mi alatt Tarwin a vendégeket, A tájkép vad szépségeire tette figyelmessé. Megmutatta nekik a fejük felett függő különös alakú sziklákat, a magasan a hegyekbe vált aknabejáratokat és a bányaüzletekben szerzett praktikus jártasságával elmagyarázta nekik a vidék geológiai felépítését. Az út a topázt keresztező vasútvonal mentén vezetett el, olykor-olykor keresztezve a sineket, ahogy Tarwin megjegyezte, pontosan ugyanabban a szögben, ahogy a CCC vonala fogja majd keresztezni. Egyszer egy tehervonat zakatolt el mellettük, köhögve mászva meg a meredek lejtőt. Keskeny szakadékon keresztül jutottak be a dombok közé. A szakadék később kitágult, hogy 20 mérfölddel tovább újra egy óriási kanonba torkolva elvezessen a tátongó mélység felett. A társaság feje felett függő sziklaormok hol szakadozott kúpokká torzultak, hol mélyen be voltak vájva, hol karcsún és hegyesen ég felé törtek. Többnyire kopár kőből voltak, melynek bíborvörös, barna, okkersárga és kék színei tisztán ragyogtak a napfényben, gyakran azonban harmonikusan egymásba olvadtak. Tarwin megállt, és lovát két mellé irányította. Kármatán, akivel baráti viszonyban volt, azonnal átengedte helyét, és előre lovagolt, hogy a többiekhez csatlakozzék. Két beszédes szemeit ugyan könyörögve emelte Tarwin felé, világosan kifejezve azt a kívánságát, hogy kímélje meg mindkettőjüket reménytelen vitájuk újrafelvételétől. De Tarwin arca könyörtelen maradt, egy égről leszállt angyal sem tudta volna letéríteni elhatározásáról. Tudom, hogy terhedre vagyok két, ha újra beszélni kezdek. De nekem beszélnem kell róla, nekem meg kell téged mentenem. Ó, kérlek, Nick, hagyj abba minden kísérletet, kérlelte szelíden. Nagyon kérlek. Nekem lelki üdvöm, hogy elmenjek. Ez az egyetlen dolog, amire vágyakozom. Néha, amikor elgondolkodom róla, úgy érzem, hogy talán ezért is jöttem a világra. Nyilván valamennyien azért jöttünk a világra, hogy valamilyen célt elérjünk, nem gondolod, Nick? Akármilyen szerénynek, aprónak vagy érdemtelennek lássék is ez a cél. Nekem el kell érnem az enyémet. Ne nehezítsd meg a dolgomat. Itt vigyen el az ördög, ha nem igyekszem oly nehézzé tenni, amennyire csak módomban áll. Ezért vagyok én a világon. Mindenki engedékeny veled szemben, mindenki kitér az elől a makacs kis akaratod elől. Apád és édesanyád is mindent rád hagynak, hisz ők még nem is tudják, hogy milyen falnak akarsz neki menni azzal a kis fejeddel. Én nem fogom megfoltozni tudni, ha majd egyszer eltörött. Ezért vagyok erélyes veled szemben. Ezért vagyok utálatos. Két nevetett. Igen, Nick, utálatos vagy, de nem törődöm vele. Azt hiszem, örülök, hogy ennyire a gondomat akarod viselni. Ha van ember, akiért odahaza maradnék, az te vagy. Elhiszed nekem. Ó, én elhiszem, és hálás is vagyok a jó szóért. De mit érek vele? Én nem hinni akarok, én téged akarlak. Tudom, Nick, tudom. De India még jobban akar engem. Jobban mondva nem engem, hanem azt, amit én jelenthetek számára. Amit egy olyan leány, mint én tehetek érte. Segélykiáltást hallok. Jöjjetek át, és segítsetek rajtunk. Amíg ezt hallom, semmi másban nem telhetik örömöm. Én szívesen lennék a feleségednik. Nem esnék nehezemre. De ezzel a könyörgéssel a fülemben örök gyötrelem volna nekem. Nagyon könyörtelen vagy velem, két, mondta Nick melankólikus szemmel nézegetve a fejük felett függő sziklákat. Ó, de hogy mindennek semmi köze hozzád. Hát ez az, éppen ez az, ami fáj, mondta összeszorított szájjal. A lánynak önkéntelenül is mosolyognia kellett, amint Nick arcába nézett. Én soha senki máshoz nem fogok férjhez menni, ha ez megnyugtatnik, mondta a lány hirtelen ellágyulással. De hozzám sem jössz feleségül, ugye? Nem, felelte nyugodtan és egyszerűen. Egy ideig mély keserűséggel tűnődött ezen a feleleten. A lovak lépésben mentek, a gyeplők lazán lógtak le nyakukról. Hát igen, feleltedik. Ne törődj velem, Kate. Én nem csak önzésből beszélek, kedves. Igaz ugyan, hogy a magam kedvéért is vissza szeretnélek tartani, a magam örömére örökre, mert kívánlak, mert szeretlek. De nem csak ezért kérlek arra, hogy ne utazz el. Csak iszonyattal tudom elképzelni, hogy egyedül akarsz nekivágni egy idegen világ veszélyeinek és gyötrelmeinek. Egyedül segítség nélkül egy fiatal lány. Ha erre gondolok, nem tudok elaludni, nem tudok másra gondolni. Ez borzalmas dolog, iszonyatos és elképzelhetetlen. Nem szabad megtenned. Nem szabad magamra gondolnom, felelt a lány remegő hangon. Azokkal kell törődnöm. De én nekem kell gondolnom rád, és te hiába akarsz rábírni, hogy mással is törődjek a világon. Te túlságosan kegyetlenül fogod meg a dolgot. Drága gyermekem, hangja bensőségessé, fohászkodóvá halkult. Azt hiszed, hogy te vagy felelős az egész világ szenvedéséért? Mindenütt van nyomor és szenvedés, nem tudsz segíteni valamennyin. Bármihez fogsz, egész életedben a füledbe fog csengeni. Milliók szenvedő jaja, nem tudsz előlük elmenekülni. Valamennyien erre vagyunk kárhoztatva. Ez az ára annak, hogy néha nagy merészen egy-egy pillanatra boldogok akarunk lenni. Tudom, tudom, de én nem akarok elmenekülni. Én nem akarom a füleimet betömni. Nem, te meg akarod szüntetni a nyomort, és ezt nem tudod megtenni. Éppen olyan, mintha egy kanállal ki akarnád merni az óceánt. Nem tudod megtenni. De ez a kísérlet tönkre teheti az életedet, és ha megmondod nekem, hogy lehet egy tönkretett életet előről kezdeni, nagy köszönettel veszem. Én a magam részéről nem tudom. Kate, én magamnak nem kívánok semmit, jobban mondva. Én mindent kívánnék, de gondold meg, mielőtt megkísérelnéd átkarolni a földet, és apró puha kezeddel fölemelni. Gondold meg, hogy nem csak a magad életét teszed tönkre. Atya úristenkét, ha arra van szükséged, hogy a nyomorúságon enyhíts, nem kell ahhoz Indiába menned. Kezd el rajtam. A leány szomorúan rázta meg a fejét. Nekem ott kell kezdenem, ahová a kötelesség hívnik. Hisz tudom, hogy az irtózatos emberi szenvedésen nem sokat fogok tudni segíteni, és nem kívánom azt, hogy mindenki ugyanúgy cselekedjék, mint én, de nekem erre van szükségem. Ezt tudom, és ez az egyetlen dolog, amit magunkról tudhatunk. Oha, az ember azt tudja, hogy másoknak jobb soruk van, ha csak egy kicsit is, azért, mert ő élt. Ha tudja, hogy enyhített egy csöppet a nyomoron, és a szenvedésen, amely ezzel persze még nem szűnt meg teljesen. Ha ezt tudja, az nagyon jó dolog, ezt neked is érezned kell, Nick tette hozzá halkan, kezét könnyedén a fiú karjára fektetve. Tarvin összeszorította ajkát. Ó, hogy ne, mondta kétségbe esettem. Te mást is érzesz, hisz én is. De akkor engedj ennek az érzésednek. Engedd, hogy megerősödjék. Bízd rám magad. Én rendbe hozom az életedet, te most a jóságoddal mindenkinek csak fájdalmat okozol. Azt hiszed, szeretnélek, ha más lennél, de te épp azzal kezdted, hogy nekem okozol fájdalmat. Nem tehetem, nem tehetem, kiáltotta kétségbe esetten. Úgy, nem tehetsz másként. És végül mégiscsak vissza fogsz térni hozzám. Azt hiszed, hogy megélnék enélkül a tudat nélkül? De meg szeretnélek kímélni attól, hogy útközben szenvedés várjon rád. És nem akarom, hogy a szükség kergessen a karjaimba, édes szívem. Azt akarom, hogy magadtól gyere. Hogy most gyere. A leány felelet helyett lovagló kosztümje újjára hajtott arcát, és keservesen sírni kezdett. Nick ujjai görcsösen fogták körül a kis kezet, amely idegesen kapaszkodott a nyereg gombjába. Nem tudod megtenni, kedves. A barna fejhevesen nemet intett. Tarwin az ajkába harapott. Rendben van, maradjunk ennyiben. Megfogta a leány oda nyújtott kezét. Szelíden és kedvesen beszélt neki, mint egy anya kétségbe esett gyermekének. Ezekben a csendes pillanatokban belátta, hogy fel kell adni a harcot. Nem kétért, nem szerelméért. Sem a ma megváltoztathatatlan elhatározásért, hogy végül mégiscsak magáénak nevezi, hanem csak is abban a kérdésben, hogy két elutazik-e Indiába, megváltoztathatatlan elhatározásáért, hát utazzon, ha akar. Legfeljebb majd ketten utaznak. Amikor elérték a meleg forrásokat, megragadta az első alkalmat, hogy Mrs. Matrit beszélgetésbe vonja. Sheriff ez alatt a gőzölgő örvényeket és a fürdőket mutogatta az elnöknek, és a tervezett óriás szállodáról beszélt. Két apjához csatlakozott, nehogy Mrs. Matri kíváncsi tekintete megakadjon vörösre sírt szemein. Tarwin az elnök feleségét a folyó mentén vezette sétára, a víz a források mögött dörögve zuhant le a szakadék sziklasírjára. Néhány gyapott cserje nőtt az úton, ezeknek árnyékában hirtelen megállt. Tényleg meg akarja kapni anya a kéket? Kérdezte átmenet nélkül. Az asszony újra felnevetett, turbékolva, mulatva, kissé mesterkélten. Úgy akarom-e? Ismételte. Természetesen, hogy akarom. És kérem, a holdat is szeretném. Tarwin elhárítóan karjára tette a kezét. Meg fogom szerezni, mondta határozottan. Az asszonynak elállt a nevetése. Sápadtan és komolyan nézett Tarwin arcába. Mit akar ezzel mondani? Kérdezte gyorsan. Nagy örömet szerezne magának? Örülne, ha megszerezném? Milyen áldozatot tudna hozni azért, hogy a magáé legyen? A térdeimen csúsznék Omaháig, felelte most már teljes komolysággal. Indiáig is, ha kell. Rendben van, felelte Tarwin nyugodtan. Most hallgasson ide. Én azt akarom, hogy a CCC eljöjjön Topázba. Maga anyakéket akarja. Akar velem üzletet kötni? De hiszen maga sohasem fogja, azzal ne törődjön. Én teljesíteni fogom, amit vállalok. És maga? Azt gondolja, hogy... Igen, azt gondolom, felelte határozottan. Tud nekem kötelező ígéretet tenni? Tarwinnak erőltetett nyugalommal, egymásra szorított fogakkal, körmei tenyerébe vájva állt az asszony előtt, minden porcikájával lesve a választ. Mrs. Matri oldalt hajtotta fejét, és szemszögletéből kihívó, csábító, kisé habozó tekintetet vetett a férfira. Belement az üzletbe. Azt hiszem, hogy én sokat el tudok érni Jimnél, mondta végül is, álmodozó mosolyjal. Szóval megkötjük az üzletet? Igen, felelte. Magyar el kezét. Kezet fogtak. Egy pillanatra hallgatagon álltak egymással szemben, egymás szemébe mélyeztve tekintetüket. Igazán meg fogja nekem szerezni? Igen. Megtartja szavát? Igen. Nick erősen megszorította az asszony kezét, hogy az halkan felsikoltott. Ó, vigyázzon, fáj! Rendben van, felelte rekedten, és elengedte. A szerződés érvénybe lépett. Holnap elutazom Indiába.